Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6:30, jó napot kívánunk! Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Ceglédi Edit főbb híreink. Először röviden. Ülésezett a kormány, egyebek mellett szó volt a költségvetésről és az aszbeszt szennyezés mielőbbi felszámolásáról.
Megkezdődtek a kormány alakítási tárgyalások Bukarestben.
Átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika megújult szubintenzív részlegét.
Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. 19-23 fok várható.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Nincs olyan alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását, ezt Csólyog Tamás mondta az Indexnek. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, az eskü az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. Magyar Péter május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására. A miniszterelnök reagált a köztársasági elnök interjújára. Azt írta, Súlyog Tamás az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is megbukott, ezért távoznia kell. Kara Barnabás és Tomai Judit összeállítása.
Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig, és kezdje a sort rögtön. Súlyog Tamás.
Már első miniszterelnöki beszédében Súlyog Tamás lemondását követelte Magyar Péter. Az új országgyűlés alakuló ülésén a kormányfő arról beszélt, a köztársasági elnök az elmúlt rendszer politikai kiszolgálójává vált, ezért szembe kell nézni a felelősségével, és le kell mondania, mivel a kormányfő szerint nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét.
Alaptörvény módosítással eltávolíthatók és el is lesznek távolítva.
A köztársasági elnök személyéről a Tisza kormány első kormányülése után is szó volt. Magyar Péter akkor azt mondta, ha Súlyog Tamás is a többi távozásra felszólított közjogi méltóság nem mond le a május végi határidővel, akkor alkotmánymódosítással fogják eltávolítani őket.
Megvárjuk a május végi határidőt, én nagyon bízom abban, hogy már csak a magyar jogállamiság és demokrácia maradékának tiszteletben tartása, a köztársasági elnöki hivatal respektjének még megmaradt darabjait megőrizendő, a köztársaság elnök úr végül úgy fog dönteni, hogy önmaga is távozik a hivatalából.
Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat. Erről már a köztársasági elnök beszélt az Indexnek adott interjúban. Súlyog Tamás kiemelte, felesküdött az alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez az eskü köti a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt. Az államfő azt mondta, érti, hogy új politikai elvárások jelentek meg, de ezek a jogi státuszát nem változtatják meg. A feladatait a hatályos alkotmányos keretek között gyakorolja. Végül leszögezte, hű marad az esküjéhez, és ameddig a hivatala gyakorlása nem lehetetlenül el, addig eleget tesz a vállalt megbízásának. Nem kellett sokat várni a miniszterelnök válaszára, aki azonnal reagált a köztársasági elnök kijelentésére. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, Súlyog Tamás a dicstelen két éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. A miniszterelnök kijelentette, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. Megismételte, Súlyog Tamásnak távoznia kell, és távozni is fog. Május 31-ig még megteheti önként. Magyar Péter ízléstelen és méltatlan stílusban támadja az államfőt, így reagált a miniszterelnök bejegyzésére a Fidesz egyik szóvivője. Szűcs Gábor felszólította a miniszterelnököt, hogy kérjen bocsánatot Súlyog Tamástól.
Az elnök elmozdítása az jogállami alapon szerintem nem történhet meg.
Hak Péter jogtudós az M1-en arról beszélt, a köztársasági elnök elmozdításával sérül a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani.
De sokkal inkább politikai erődemonstráció, a választók körében, nyilván a Tisza párt szavazóinak a körében van egy erős igény arra, hogy tiszta lap keletkezzen, mindenkit töröljenek le a térképről, de ennek a választói igénynek jelenleg akadályt szab a jogállamiság és a jogi normák.
Hak Péter szerint, ha most eltávolítják Súlyog Tamást, akkor a jövőben egy következő parlamenti többség felállásával ugyanúgy eltávolítható lesz az államfő politikai alapon.
Az idei költségvetés valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert, a miniszterelnök a kormányülésen, közölte Köböl Anita kormány szóvivő.
A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon 286 milliárd forint értékben két tétel hiányzik. Az egyik egy elkészült vasútfejlesztéssel, a másik az autópályák koncessziójával kapcsolatos. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon, fenntartható pályát biztosítson az országnak és garantálja a pénzügyi stabilitást.
A kormány álláspontja szerint felelős gazdaságpolitikát csak pontos helyzetértékelés és átlátható költségvetési adatokra lehet építeni.
Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc, a Nobel-díjas tudós, az Élvonal Csúcs Kutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. Magyar Péter pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést élesen bírálták az ellenzéki pártok, Pálfai Csikó összeállítása.
A közösségi médiából értesültünk arról, hogy a magyar kormány felbontja szerződésünket, valamint arról is, hogy párhuzamos rendszerekre nincs szükség, írja hétfői nyílt levelében Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus szerint meggyőződésük, hogy Magyarországnak nem párhuzamos rendszerekre, hanem egymást erősítő, együttműködésre épülő tudományos megoldásokra van szüksége, az Élvonal pedig pontosan ezt kívánja szolgálni. A levél előzménye, hogy pénteken a Magyar Hang írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette kulturális és innovációs minisztérium több mint 261 milliárd forintot adott Krausz Ferenc alapítványának, amit alig két hónappal a választások előtt kötöttek meg.
Az volt a kérdés a kontrollnak, hogy Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatónk is kapott 4 milliárd forint támogatást, és hogy ezt felül fogjuk-e vizsgálni. A válaszom az, hogy igen.
Magyar Péter ezt követően a sajtónak azt mondta, hogy felülvizsgálják az Élvonal alapítvány kormányzati támogatását, majd a közösségi oldalán bejelentette. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. A miniszterelnök arra kérte a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A miniszterelnök bejelentését erős kritikával illették az ellenzéki pártok. A KDNP frakció vezetője szerint meghiúsul egy tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz alapítvány forrásainak elvonásával. A Fidesz frakció vezetője pedig a tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja az Élvonal alapítvány finanszírozásának visszavonását. A tudomány támogatni kell, de nem így. Ezt már a tudományos és technológiai miniszter írt a közösségi oldalán. Tanács Zoltán hangsúlyozta, Krausz Ferenc Nobel-díjas tudományos teljesítmény előtt tisztelettel kell állnunk, de egy demokratikus államban a tudományos kiválóság sem jelenthet felhatalmazást arra, hogy több száz milliárd forintnyi közpénz felhasználása kikerüljön az átlátható közpolitikai irányítás és elszámoltathatóság keretei közül. Teljes mértékben egyetértünk azzal is, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatónak, ellenőrizhetőnek és elszámoltathatónak kell lennie. Fogalmaz mostani levelében a Nobel-díjas fizikus, és a szervezet teljes körű, minden részletre kiterjedő átvilágítását kérte. Hozzátette, örömmel várják az új kormány javaslatait arra vonatkozóan is, hogy milyen működési forma biztosíthatja egyszerre az átlátható közpolitikai kontrollt és a tudományos szabadság érvényesülését. A fizikus arról is írt, Magyar Péterhez hasonlóan ő is úgy gondolja, hogy Magyarország jövője a magas hozzáadott értékű tudás alapú társadalom. Ennek elérésére szerinte csak úgy van esély, ha a legjobb nemzetközi példákat ültetik át a magyarországi gyakorlatba. Krausz Ferenc levelében úgy fogalmaz, bármi is legyen a kormány döntése, őszintén kívánja, hogy a magyar tudomány, innováció és tehetséggondozás a következő években minden korábbinál erősebb támogatást kapjon. A Nobel-díjas fizikus szeretné megérni, hogy Magyarország egyszer olyan ország legyen, ahol az emberek nyíltan, bármilyen ügyben kimerjék mondani, ha valakit vagy valamit támogatnak, és ahonnan a jelen és a jövő Nobel-díjasai nem elmennek, hanem hazajönnek.
Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök.
Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok.
Én azt hiszem, hogy 10 millió minden magyar ember nevében mondhatom, hogy jogos elvárása minden magyar embernek, legfőképpen az áldozatoknak, hogy így sok év után már most meg végre tisztán lássanak, lássunk abban, hogy milyen indokok alapján kinek a felkérésére, vagy unszolására, vagy fenyegetésére írta alá ezt a kegyelmi kérvényt, vagy változtatta meg ezt a kérelmet, vagy annak elbírálását az akkori köztársasági elnök. Holnap munkaidő végéig várjuk Sülyog Tamás még hivatalban lévő köztársasági elnöknek a tájékoztatását.
Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter ellen Havasi Bertalan.
A miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára szerint a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Hozzátette, a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése semmilyen módon nem állja meg a helyét. Havasi Bertalan feljelentésére Magyar Péter egy kommentben reagált a közösségi oldalon a telex.hu vonatkozó cikke alatt. A miniszterelnök azt írta, a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffia tagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik.
Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter.
Ruszin Szendi Romulus azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Hangsúlyozta, azt szeretné, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessék meg az új évet.
A nemzeti pedagógus kar elnöke szerint kihívás olyan nemzeti alaptantervet kialakítani, amely mindenki elvárásainak megfelel.
Horváth Péter az új oktatási és gyermekügyi miniszter terveit értékelve a közmédiának azt mondta, Európában számos példa van különböző alaptantervek megalkotására, ugyanakkor a konkrét tananyag mellett szerinte az is lényeges, hogy milyen készségeket sajátítanak el a diákok. Az elnök arról is beszélt, hogy egyetért a pedagógusok kötelező óraszámának csökkentésével és a tankötelezettségre vonatkozó szabályok felülvizsgálatával, emellett támogatja a szabad tankönyv választás kérdésének megvitatását.
Ez is egy olyan kérdés, amit meg kell gondolni, hogy valóban az államnak ennyire dominánsan szerepet kell-e vállalni a tankönyv készítésében, beengedjük más kiadókat is, azt gondolom, hogy talán célszerű lenne ez is, és nyilván ehhez kapcsolódik akár az ingyenes tankönyvnek a helyzete. Bizonyos támogatás szerte az Európai Unióban van, ilyen, hogy teljesen ingyenes lenne a tankönyv, ez azért kevéssé jellemző.
Még nagyjából 10 évig tartható fent a jelenlegi nyugdíjrendszer a mostani feltételekkel Magyarországon, erről Farkas András nyugdíj szakértő beszélt.
A szakember a Kossuth Rádióban azt mondta, 2037-től súlyosan megnehezedhet az állami ellátási forma finanszírozása, mert akkor kezd nyugdíjba vonulni a Ratko unokák nemzedéke, akik sokkal többen vannak, mint az előttük és utánuk következő generáció. Hozzátette, most évi 7000 milliárd forintba kerül a nyugdíjrendszer fenntartása.
A magyar lakosság egynegyedének a sorsát befolyásolja minden intézkedés. Tehát amit most a kormányzat egyelőre bevállalt, azok a legszegényebb nyugdíjasokat megsegítő intézkedések, plusz azt mondták, hogy a szépkártya révén adnának plusz 2000 forint értékű szépkártyát azoknak, akiknek a nyugdíja nem éri el a 250.000 forintot, és adnának 100.000 forintos értékű szépkártyát azoknak, akiknek 250 és 500.000 forint között van a nyugdíja. Ez most nagyon jó, mint plusz intézkedés, de hosszú távon hogyan lehet megteremteni ennek a feltételeit? Hát ahhoz kell átvizsgálni a magyar nyugdíjrendszer különféle olyan elemeit, amik méltánytalanságot okozhatnak.
Magyar Péter technikai szintű egyeztetést kezdett az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. A miniszterelnök erről telefonon tájékoztatta az Európai Tanács elnökét.
A kormányfő a közösségi oldalán azt írta, António Costa arról számolt be, hogy az ukrán elnök számára tegnap világossá tette, minden további lépést meg kell előznie az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása.
Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól, Erről állapodott meg a külügyminiszter ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Orbán Anita azt írta, megkezdődnek azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi, megnyugtató rendezéséhez. Hozzátette, bízik abban, hogy a tárgyalások rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hoznak a kárpátaljai magyar közösségnek.
Kijev kész új lapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter írta az Orbán Anitával történt egyeztetés után. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is.
Oroszország bízik benne, hogy amerikai közvetítéssel hamarosan folytatódhatnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajnában. Erről a Kreml szóvivője beszélt. Volodymyr Zelenszkij pedig vasárnap az Európai Tanács elnökével egyeztetette a béketárgyalások kilátásairól. Az ukrán elnök hangsúlyozta, Európának ott kell lennie a tárgyalóasztalnál. A Politico pedig már a lehetséges európai jelölteket is számba vette, és arra figyelmeztet, hogy már a tárgyaló személyének kiválasztásán elbukhat a folyamat. Barna Péter összeállítása.
Még délelőtt is dolgoztak a tűzoltók Odesszában, hogy eloltsák az éjszakai dróntámadás miatti tüzeket. Leültem és elkezdtem sírni, azt mondogatva, ég az otthonom, mondta egy nő. A támadásban egy 11 éves gyermek és egy 59 éves férfi megsérült. A város két kerületében 4 társasház és 22 családi ház rongálódott meg. Sajnos 2 sérült van, őket kórházba szállították, mondta Alexander Filatov, a polgármester. Dnipróban 18 ember köztük egy 10 és egy 2 éves gyermek sérült meg. Először egy Shahid drón csapódott a házunkba, csoda, hogy nem robbant fel és minden jól alakult, mondta egy férfi. Hétfőre virradó éjjel Oroszország drónokkal és tüzérséggel lőtt több ukrán várost a zaporizsiai, illetve a herszoni régióban is. A támadásokban egy ember meghalt és több mint 30-an megsérültek. Az amerikai közvetítési orosz-ukrán béketárgyalások szünetelnek, közölte a Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov, ugyanakkor hangsúlyozta, Moszkva reméli, hogy az egyeztetések hamarosan újraindulhatnak. Arra számítunk, hogy amerikai kollégáink továbbra is folytatják a békefenntartó, illetve közvetítői erőfeszítéseket ebben az ügyben, mondta a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra is felhívta a figyelmet, hogy Moszkvát az elmúlt évek legnagyobb ukrán dróntámadása érte a hétvégén, amiben legalább 3 ember meghalt. Igazoltak a Moszkva elleni támadások, Ukrajna így válaszol az orosz agresszióra. Erről beszélt az ukrán elnök Volodymyr Zelenszkij, hangsúlyozta, Moszkvának meg kell értenie, hogy be kell fejezniük a háborút. A nagyható távolságú képességünk jelentősen megváltoztatja a helyzetet és a háborúról alkotott globális képet. Az oroszországi célpontok elérhetőek. Senkinek sem szabad konfliktust kezdenie Ukrajnával, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök arról is beszámolt, a hétvégén az Európai Tanács elnökével egyeztetett Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának menetrendjéről és a béketárgyalások kilátásairól. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Antonio Costával egyetértettek abban, hogy Európának részt kell vennie a tárgyalásokon, és itt lenne az ideje kijelölni az unió képviselőjét. Brüsszeli források arról beszélnek, Volodymyr Zelenszkij és Vlagyimir Putyin egyaránt a béketárgyalások folytatása mellett van. Ez markáns fordulatot jelez a Kreml hozzáállásában, ugyanis egy hónapja az orosz külügyminiszter még arról beszélt, a béketárgyalás nem tartozik Moszkva prioritásai közé. A Politico szerint viszont a folyamat már az európai tárgyaló személyénél megrekedhet, ugyanis a lehetséges jelöltek közül az oroszok nem fogadnák el Kaja Kallas uniós főképviselőt, és Alexander Stubb finn elnököt sem, míg Európa már elutasította Putyin jelöltjét, Gerhard Schröder volt német kancellárt. Angela Merkelről a brüsszeli lap azt írta, a korábbi békeközvetítési kísérletei megbuktak, a kompromisszumos jelöltnek számító Mario Draghi volt olasz kormányfőről pedig nem tudni, hogy elfogadná-e a felkérést.
Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Bukarestben. Az államfő parlamenti súlyuk sorrendjében fogadja a frakciók küldöttségeit. A román média szerint azonban kevés az esély arra, hogy már ma kinevezze miniszterelnök jelöltjét, ugyanis egyelőre semmilyen életképes parlamenti többség nem körvonalazódik. További részletek Baranyi Lászlótól Bukarestből.
A kormányt szélsőjobbos segítséggel megbuktató szociáldemokraták az eddigi nagy koalíció helyreállítását szorgalmazzák egy másik kormányfővel. A jobboldali pártok viszont nem akarnak többé a PSZÖ-vel együttműködni. A patthelyzetből talán egy szakértői kormány jelenthet kiutat, de annak mozgásterét gúzsba kötnék a parlamenti csatározások. Hasonlóan gyenge lenne egy jobb vagy baloldali kisebbségi kormány, cselekvő képességét ugyanis beszűkítené a parlamenti támogatás hiánya. A 7% parlamenti súllyal rendelkező RMDS várhatóan mindenképpen kormánytényező marad, de Kelemen Hunor szerint a magyar érdekképviselet az ellenzékbe vonulástól sem riad vissza.
Esti krónika.
Megérkezett a rotterdami kikötőbe az a holland óceánjáró, amelyen a múlt hónapban hantavírus járvány tört ki. A fedélzeten mostanra már csak 25 fős személyzet, illetve egy orvos és egy ápoló maradt. Az utasokat és a velük érintkezőket karanténba helyezték a hatóságok, a hajót teljesen fertőtlenítik. Kanalas Lili összefoglalója.
A hajó több heti viszontagságos út után érkezett meg Hollandia partjaihoz, miután a fedélzeten hantavírus fertőzött meg több embert is. Hárman meghaltak. Az első haláleset után többen is leszálltak a hajóról, és már csak nem két hete egyénileg utaztak, amikor az egészségügyi hatóságok világszerte elkezdték felkutatni és elkülöníteni őket. A többi utast és a legénység nélkülözhető részét a Kanári-szigeteken tették partra, onnan mindenkit hazaszállítottak, majd karanténba helyeztek. A tengerjáró mostanra csak 25 fős legénység maradt, akik eljuttatták a hajót Hollandiába. Őket egy orvos és egy ápoló is elkísérte Rotterdamig. A rotterdami kikötőben az egész óceánjárót fertőtlenítik, ezért a személyzetnek mindenképpen el kellett hagynia a járművet. Mindannyiuknak 42 napig kell karanténban maradniuk a betegség hosszú lappangási ideje miatt.
Next couple of weeks.
Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi hatóság naponta ellenőrzi az egészségi állapotukat. Mindez pedig karanténban történik, mert ha megbetegednek, másokat is megfertőzhetnek, és meg akarjuk akadályozni a vírus további terjedését. Hangsúlyozta a holland egészségügyi hatóság fertőző osztályának vezetője. Az egészségügyi világszervezet szerint a hajóúttal összefüggésben 30 országban mintegy 440 embert helyeztek megfigyelés alá az egészségügyi hatóságok a lehetséges fertőződés miatt. A Hondius utasai közül eddig 11-nél mutatták ki a hantavírust, legutoljára egy kanadai állampolgár szervezetében találták meg a kórokozót. Neki enyhe tünetei vannak, korábban azonban egy francia nőt életveszélyes állapotban kezeltek Párizsban, miután rosszul lett a karanténba szállítás közben.
Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt kiemelte, magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi esetek nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki.
Itthon a kórokozó két európai típusa fordul elő, amely jellemzően enyhébb vagy középsúlyos, vesét érintő megbetegedéseket okoz. Erről már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője beszélt. Koroknai Anita hozzátette, 2015 és 24 között évente 2 és 16 között alakult az azonosított fertőzöttek száma. A szakértő kiemelte, a betegség emberben fertőzött rákcsálók váladékaival való érintkezéskor például belélegzés útján alakul ki. Emberről emberre terjedése rendkívül ritka, és kizárólag Dél-Amerikában fordul elő.
A fertőzésen nagyon sokan tünetmentesen, vagy akár olyan enyhe tünetekkel is áteshetnek, ami nem indokolhat orvosi vizsgálatot. A diagnosztizált betegeknél mi leginkább ezeket a súlyosabb eseteket látjuk, és ezeknek az előfordulása pedig Magyarországon ritka. A vizsgált időszakban én két halálesetről tudok beszámolni, 2017-ben és 2023-ban történt ilyen esemény.
Átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika megújult szubintenzív részlegét.
A fejlesztés nyomán Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Nardai Sándor, a Stroke Centrum vezető főorvosa elmondta, hogy a legsúlyosabb esetek éves szinten 1200 beteg fordul meg náluk.
A fejlesztésnek az egyik legfontosabb iránya az volt, hogy addig két helyiségből álló szubintenzívet azt egy üvegfallal kötöttük össze, és közvetlen átjárhatóságot biztosítottunk. Ez lehetővé teszi azt, hogy a vérrögoldó kezelést azt nem csak fönn a szubintenzív részlegen tudjuk megkezdeni, hanem a nap 24 órájában egy ápoló a CT-be be tudja kötni ezt a vérrögoldó kezelést. 20 perccel hamarabb, hogyha megtörténik az ér megnyílása, akkor az közel 18 millió idegsejt megmentéséhez vezetett átlagosan.
A kormány döntött a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő.
Hangsúlyozta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzózalék legalább 3 megyében több száz helyen jelenhetett meg. A kormány szóvivő hozzátette, az érintett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség.
A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi aszbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kár elhárítás koordinálására.
Sopronban 19 helyszínen mutatták ki az aszbeszt szennyezést, az önkormányzat azonnali lépésekről határozott, az érintett szakaszokon sebességkorlátozást rendeltek el, és hamarosan a pormentesítést is megkezdik városszerte. A helyszínről Ciráki Viktória tudósított.
10 km per órás sebességkorlátozó táblákat helyeznek ki az önkormányzat munkatársai, és ugyanemellé a tábla mellé kiraknak egy behajtani tilos kivéve lakók feliratú táblát is. Ezek mind a 19 önkormányzati fenntartású útszakaszra kikerülnek mind a két oldalról. Ezen a héten le is zajlik a tábláknak a kihelyezése, ez egy gyors és átmeneti megoldás. Ezen kívül kálciumkloriddal fogják beborítani ezeket az útszakaszokat. Ennek az anyagnak gyakorlatilag az a létjogosultsága ezeken a helyszíneken, hogy megköti a levegő nedvesség tartalmát, és ezáltal a porzást hivatott csökkenteni, így majd a hosszabb távú megoldásokig ez nyújt valamiféle átmeneti enyhülést.
Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockón.
A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. A nyitónap estéjén a Csináljuk a Fesztivált koncert idézi meg a generációk kedvenc dalait.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint a 7-es főúton Diósd átkelési szakaszán egy műszaki hibás autóbusz vesztegel. A 14-es kilométernél félpályán halad a forgalom. A 37-es főúton Onga térségében baleset történt, a Felső Zsolca felé vezető oldalon a 4-es kilométernél csak egy sáv járható.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt pótlóbusszal utazhatnak a 4-es és a 6-os villamos helyett a Jászai-Mari tér és a Szél-Kálmán tér között, illetve a 17-es villamos helyett a Margit híd, Budai híd fő és a Szél-Kálmán tér között. Ugyancsak balesetnél helyszínelnek a 8. kerületben a Fiumei úton a Dologház utca közelében. Mától éjszakánként az Asztóriánál a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányonként csak két sávban tudnak közlekedni burkolatjavítás miatt. A 9-es, a 100E autóbusz, illetve a 72-es trolibusz a Kiskörúton mindkét irányban a közúton közlekedik, és az éjszakai járatok Asztória megállójában áll majd meg. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Jó napot kívánok! Északkeleten csak lassan, várhatóan reggelre, délelőtre csökken a felhőzet. Ezt követően ott is, mint másutt, sok napsütés várható a holnapi nap során, fátyol, illetve gomoly felhők mellett. Éjszaka foltokban köd képződhet. Csapadékra csak kevésen lehet számítani a holnapi nap során, elsősorban a Dunától keletre fekvő megyékben, illetve délnyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat. Holnap már csak kevés helyen élénkülhet meg az északnyugati szél. Hajnára általában 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, kedden délután 19-23 fokra számíthatunk. Mesterházi Andrást hallották a Hungaromettől.
A krónika véget ért,